Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a hallgatót, kedves testvérem, itt Tóth Péter László lelkipásztor beszél, Lorain, Ohioból, és szeretettel köszöntöm a református félórának minden hallgatóját. A mai nap az olyan feladatokat állít elénk, hogy megemlékezzünk a közelmúlt eseményeiről, és hát a mostani időszaknak az évfordulójáról, úgyhogy erről szó lesz a mai napon, de mindenképpen egy imádsággal szeretném kezdeni ezt a mai műsort, úgyhogy arra kérlek, kedves hallgató, hogy légy velem ebbe az imádságban. Elmúlt egy hét felettem, jó atyám, és annak változásaiban, eseményeiben láttam kezed irányítását, és megengedted, hogy észrevehessem azt a csodálatos erőt, mely úgy az én életem, mint a világ folyását irányítja. Köszönöm, hogy a héten át megtartottál, napjaimhoz napokat adtál, hitemben megerősítettél, üdvösségemet pedig Krisztus érdeme által munkáltad. Köszönöm az örömöket, melyeket áldásként nyújtottál számomra, s amelyekben láttam a mennynek tiszta ragyogását. Légy áldott a próbákért, küzdelmekért, melyeken át lelkem erősítetted, hitemet gazdagabbá, egész életemet pedig tisztábbá tetted. Úgy van minden jól, atyám, amint te azt elvégezted, s áldom atyai szeretetedet mindezért. Különös hálával gondolok reád, Istenem, mindazokért a lelki áldásokért, amelyeket nyújtottál felém. Amikor látom az életet és embertársaimat küzdeni, kétségbe esni, keserves könnyeket hullatni, akkor értem meg, hogy mit jelent nálad nélkül, benned vetett bizalom nélkül élni. Ezért könyörgök most. Egy hétnek végén hozzád, jó atyám, hogy erőddel emelj fel engem is, hadd legyek hordozója evangéliumodnak. Tudom, hogy keveset tettem az elmúlt hét folyamán embertársaimnak feléd való segítéséért, de ha úgy akarod, adsz megújult erőt, igaz lelkületet, hogy hirdessem, mi nagyszerű dolgokat készítettél számunkra. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek. Amen. És az imádság utána egy igét is olvasnék. Én azt hiszem, hogy minden hallgatónak a szívébe visszhangzik ez a pár szó, amit előhozok, hiszen Máté evangéliumának a hegyi beszédéből származnak ezek az igék. A hetedik részből olvasom ezt a részletet. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek, mert aki kér, kap, s aki keres, talál. A zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád neki, és a halat kér, vajon kígyót ád-e néki? Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik a juhoknak ruhájában jönnek hozzájuk, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket, vajon a tövisről szednek és szőlőt, vagy a bojtorjáról fügét. Eképpen pedig minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet a jó fa rossz gyümölcsöt, a romlott fa sem teremthet jó gyümölcsöt. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Valaki azért hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára építetett. Valaki pedig hallja tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki fövényre építette házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. S lőn, amikor elvégezte Jézus a beszédeket, álmélkodik valahol sokasság az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudok. Istennek áldása legyen az ige hallgatásán, magunkba fogadásán, és annak bennünk gyümölcsöt termésén. Amen. Hát testvéreim, sokat lehet beszélni arról, hogy mi is történik velünk. Én egy dologba bizonyos vagyok. Amikor az ember megtalálja azt a világba ható erőt, amelytől nem félni kell, hanem amely szeretettel ölel magához engemet, amikor ez engem megérintett az életem folyamán, akkor bent találtam magam hirtelen az egyháznak a közösségébe, és annak minden ellentmondásosságával együtt, és küzdve annak tökéletlenségeivel, a magaméval úgy szintén, azóta is azt mondtam, hogy ennek az ügynek az életé szolgálatába szeretném tölteni az életemet. Azokkal együtt, akik ugyanezt érzik, akik az ő szolgálatukat, Isten szolgálatukat, az életnek bármilyen versenypályáján küzdik meg. Én azt tudom nektek mondani, hogy megtalálni azt a pontot, azt az archimédeszi pontot a világban, amely értelmezi számunkra a világot, az egy gyönyörű dolog. Ott már aztán értelme van kérésnek, ott értéke van az adásnak, értelme van az imádságnak, a reménységnek, mert bizonyosak vagyunk, hogy valami olyan alapokra állunk rá, ami megtart minket az életünk folyamán. És a megpróbáltatásokról lehetne beszélni. Ugye, mi magyarok ezt különösen tudjuk, hiszen a történelmünkben nagyon ritkán csillant meg az a gyönyörű fény, amelyet ünnepelni lehetett. Hiszen egyik elnyomás követte a másik elnyomás, és a mai napig értetlenség fogadja a magyaroknak a létét, a történelmükhöz, a hagyományaikhoz, a hitükhöz való ragaszkodását, ezt átéli az ember. Persze csak az a része a magyarságnak, akinek a számára ez fontos. De azt tudom mondani, hogy így kerül elő hirtelen az én lelkem mélyén a mostani a én nagy évforduló, amely nem egy boldog évforduló. Az a baj, hogy nekünk magyaroknak kevés olyan igazán boldog évfordulónk van, de Trianonról beszélek, hiszen június elejének a nagy évfordulója az ez, amikor valahol a 20. század első harmada az harcokkal megküzdött volt, és szétszakított családoknak a siralmától volt hangos, Európának magyarok lakta része, és közben ott van ez a történelmi élmény, hogy bár mindenféle szempontból egybe tartozunk, de rengeteg helyen élünk mi magyarok. Egy részünk ugye Amerikába elsodródott, sokan politikai menekültként, sokan gazdasági menekültként, hogy valahol abból a lehetetlenségből, amiben nagy része volt ennek a 20. század elejének, annak az első világháborút befejező döntéssorozatnak, amely valahol lehetetlen dolgokat teremtett. És akkor, amikor erről gondolkozunk, akkor elgondolkozunk azon is, hogy mi történik a világban. Mi történik a világban, barátaim, amikor látjuk azt, hogy itt valami egészen nincsen a helyén. A helyzet az az, hogy úgy lettek megrajzolva határok ebbe a világba, az akkori hivatalosok és hatalmasok által, amelyek széttöredeztették ezt a világot, és a mai napig küzdünk valamilyen szinten azért, mert nem is mi magyarok annyira, hiszen a mi kezünkbe éppen már régóta nem csattog a kard, hanem mindenféle népek, nemzetségek küzdenek vélt vagy valós örökségükért, összetartozásukért, stb. Azért, mert valahogy a határok nem úgy lettek megrajzolva, ahogy ezek a bizonyos különféle emberek találták meg a helyüket a világban, hanem inkább az tükröződött, ami politikai érdekek voltak, vagy éppen a régi gyarmat birodalmaknak a szétesése folyamán keletkezte. Ez a tragikus dimenziója az emberiségnek, és az, amikor mi magunkról beszélünk, a mi magunk ezt rendkívül átéltük. Ezt a fajta dinamikáját az emberi történelemnek. És ezzel kínlódva, harcolva éljük a mi életünket. És erre gondolva aztán azt mondhatjuk, hogy valahol erről emlékezni kell, hiszen mikor arról emlékezünk, hogy mi történt velünk, hogy hogyan került Erdélybe több milliónyi magyar, hogyan került Kárpátaljára, ugye akikért most aggodalommal gondolunk imádságot mondani, és hogyan kerültek ugye a Felvidékre, amelyet Szlovákiának neveznek hivatalosan most, és a Délvidéknek a magyarsága, hogyha valaki ismeri a temerini fiúknak a történetét, akkor az csak egy olyan példa, amely megvilágítja azt, hogy mi mennyi minden rendezetlenség, erőszak van ebbe a világban, vagy a benesi törvényeknek a túlélését a Felvidéken, ugye, ami arra mutat, hogy bizony itt még olyan politikai érdekek vannak, néha, megmondom őszintén, én, mint keresztény ember, értetlenül állok az Európai Unióval szemben, ami nagyon vehemensen fegyelmezi a magyarságot, néha talán igazuk van. De ami érthetetlen számomra, hogy ellenben a kollektív felelősséget felhozó, megtartó és büntető benesi dekrétumokat, az pedig szinte szó nélkül hagyja, hogy ilyen, és olyan állampolgársági törvényeket, mint amit például a Szlovákiában fenntartotta, ezekre azért kellene, hogy legyen egy üzenet az embernek. És az az igazság, hogy talán az érzékenység hiányzik, vagy politikai pragmatizmus, nem tudom. De az ember, amikor a lélek alapján határozza meg magát, bizony arra kényszerül, hogy ezekről a dolgokról beszéljen. Azokról a nyomorúságokról, amiket senki nem akar meggyógyítani. Ugye? Úgy jár az ember sokszor, mint annak idején, Fekete Afrikának bizonyos részein jártak az emberek, amíg egy orgonista, úgynevezett Albert Schweitzer, az el nem ment, és nem nyitottat egy klinikát, és kezdte gyógyítani őket. És azt hiszem, hogy a világnak a dolgait így oda menve gyógyítani kell, mert egyébként nagyon fenyeget bennünket, hogy a tetté váló lelkiség helyett ilyen kávéasztal körül ülő időtöltő beszélgetésekkel töltjük az időnket, amelyek persze hasznosak, meg véleménycsere, csak még egyszer mondom, az a tett rekészségnek a komolysága az bizonyos szinten hiányzik belőle. Ugye, én azt hiszem, hogy amikor ilyen dolgokról beszélünk, persze meg kell említenünk, hogy mi zajlik a saját közösségeinkben is. Ugye látjuk azt, hogy milyen szép dolog beszélni arról, hogy milyen fontos az, hogy nekünk egyházaink és szervezeteink vannak, és a másik oldalra lapozva pedig hirtelen arról kezdünk el beszélni, hogy micsoda borzasztó frusztrációt jelent az, hogy miközben próbálunk kinyúlni a tágabb magyar közösségbe, igazán a tágabb magyar közösségben nagyon kevesen hallják meg a mi hívogató szavunkat. Ugye emellé persze mindig lehet egyfajta érvrendszert kialakítani, hogy miért nem, de egyet tudok mondani, hogy az, ami összetart és megtart bennünket, az, ami a szervezeteinket és az egyházainkat jelenti. És a lelkiség az egyházainknál történik. Ugye? A megünneplése az emberi reménységnek, amellyel aztán túl lehet haladni minden megpróbáltatása. Én azért bátorítom, vannak jó jelek. Vannak merész gondolatok, hogy a közösségek tervezik a jövőjüket. Én amikor tartom ezt a rádiós fél órát, akkor mindig föl szoktam emlegetni a clevelandi katolikus közösségnek a sorsát, akikre aggódó imádsággal gondolok állandóan, és most úgy hallottam, hogy végre rendeződik az ő sorsuk, és akkor lelkészt kapnak, amit hát reménységgel fogunk fogadni, akinek a munkáját aztán a testvéregyházakkal, már hogyha minket úgy tudnak megítélni ők, akkor a testvéregyházakkal együtt tudják folytatni. Yeah. Ennek a példája az a lelkészgyűlés, amiken összeszoktunk jönni havonta egyszer. Hagyományosan most már a luteránus templomra megyünk, ott a 98-as utcán, és akkor ott összejövünk, és beszélgetünk a dolgainkról. Ott is van bennünk egy aggodalom, mert nem mindenki jár el a lelkészek közül sem. Ugye, de próbálkozunk, és én azt tudom mondani, hogy amikor az ember próbálja egy szent neki buzdulással, szent neki gyürkőzéssel, ugye, vannak szimbolikus eseményei, amire a magyar nyelv azt mondja, fölgyűri az inge ujját, ugye, így szép ízesen mondja ez a magyar nyelv, az, neki buzdulunk, és akkor az, és akkor néha megkísért bennünket, hogy mennyi minden energia belemegy ebbe, és milyen kevés a visszajelzés, és mindig nekem Pál apostol jut eszembe, aki azt mondja, hogy én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést maga az Úr adja mindehhez. Úgyhogy amikor az ember nem azért csinálja, mert most vissza akar valamit kapni. Hogyha azt mondja az Úr egyszer, hogy ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, már itt a földön elvettétek jutalmatokat. Ugye? Hát még egyszer mondom azt, hogy nem azért csinálja az ember, hogy közvetlen visszajelzést kapjon, vagy eredményeket lásson, de azért mennyivel könnyebb az, hogyha az úgy halad. Azért ezt be kell vallani. Én is a magam erőtlenségébe ezt beszoktam látni. Úgyhogy, testvéreim, hát hordozzátok egymást imádságba. Ennek hatalmas ereje van. Hatalmas ereje van, mert cselekedettekké tud válni. Ugye így volt ez, amikor ez a böjtös nevezetű szerzetes is itt volt, aki az árvaházakat építi Erdélyben. Mennyire fontos. Vagy éppen hallunk, hogy Kárpátalján a nagy dobrónyiakról, akik egy hasonló projektet próbálnak építeni ők református háttérrel. Ugye de fontos dolgok, amelyekkel ugye, foglalkozik az ember. Az egyházán keresztül, mikor felbuzdul benne az együttérzés, akkor próbál valamit segíteni, valamit küldeni. Ugye? Ami rendkívül fontossággal bír. Ahhoz, hogy az életünk és a környezetünk valami olyan irányba tudjon alakulni, hogy az ember jó leső érzéssel tud beszélni róla. Vagy másokat biztatni rá. Másokat biztatni rá. Mert sok minden van, amit gyógyítani kell. Sok minden. És mondom, ennek az alap érzése az ott van, amikor Trianonra gondolunk. És mellette ott van Pünkösnek az ünnepe, amit a közelmúltban ünnepeltünk meg templomainkban, ami egy olyan csodát beszél el egyébként az apostolok cselekedeteiről írott könyv elején, amik az emberek elkezdik megérteni egymást. Különféle helyekről összegyülekezett emberek ott vannak Jeruzsálembe, és hirtelen elkezdik megérteni egyest. Milyen csoda! Milyen csoda, amelyre mennyire szüksége lenne még a mi magyar közösségeinkbe is, amelyek ugye nem olyanok, mint az Európában élő közösségek, amelyek már generációk óta vannak együtt, hanem itt nagyon a legtöbben mind máshonnan jöttünk. Máshonnan jöttünk. És közben összekovácsolódunk, összehoz bennünket. Az Isten igéjének a szeretete összehoz bennünket, a mi magyarságunk, stb. És jó lenne végre nekünk is úgy megérteni egymást. Megérteni egymást. És megünnepelni azt a lehetőséget, hogy ebben a világban, mely az emberiség hatalmas számaival lepi be az újságokat mindenhol, hogy ebben a hatalmas világban mi egymásra is ismerhetünk, mint valami különlegesre. Összefoghatunk, és tehetünk valami jót. Összefoghatunk, és fönntarthatunk olyan helyeket, ahol összejöhetnek, ugye? Ahogy összejöhetnek, összegyülekezhetnek az emberek, és ünnepelhetik azt, ami lényeg az életben. Ugye? Az összetartozás érzés, a szeretet, a hit, ezek azok a dolgok, amelyek feltétlenül megérintik az embernek a lelkét. És azt tudom nektek mondani, hogy drága testvéreim, hogyha ez meg tud történni újra és újra, akkor van tovább, van előre, van érték, és értékre lehet emlékeztetni a megijedt beteget, a megszomorodottat és gyászolót, és ezzel lehet biztatni a felnövekvő generációt, hogy nekik odaadni, összegyűlni, ünnepelni, ugye? Ez megünnepli az ember akár a terített asztal körül, amire rákerülnek a hagyományos ízek, de a hagyományosan keresztjéni lélekkel elmondott imádság hangzik az étel fölött, ahol a gyerek ezt tanulja, hogy az idős és a beteg erre emlékeztetik, ottan reménységbe élhető meg az élet. Mindazok ellenére, amelyek elűzték eleinket, vagy éppen minket a születési helyünkről, amelyek széttépték azt az országot, amely a mi származási helyünk, a mi identitásunknak a forrása, hiszen ezért beszélünk ezen a csodálatos magyar nyelven. Erre tudjuk azt mondani, hogy barátaim, össze kell fogni. Körül kell nézni, megnézni az eseményeket. Egyházaink éppen bibliatáborokat szerveznek, ahol tanítgatjuk a Szentírásra a felnövekvő generációt. Tartsátok erre ezen rajta a szemeiteket, ezeken a nyári bibliaiskolákon, amely összehozza őket, ami egy kicsit tanít. Egy kis magyarságismeretet is ott van, meg a legfőképpen a lelki látásmódnak, a keresztény hitnek a gyönyörűsége jelen van. Tartsátok rajta a szemeteket ezeken, én azt tudom nektek mondani, hogy itt Lorénben mi is tartunk egyet, július 13-ától 17-éig. Ne gondoljatok szeretettel a cserkész mozgalomra, amely szintén a maga módján gyűjti össze a magyar érzelmű, magyarul tudó gyermekeket, fiatalokat, és hozzák nekik ezt a közösségi élményt, és a léleknek összetartozás élményében rejző gyönyörű, gyönyörű dimenzióját. Ugye? Aztán tartsátok rajta szemeiteket azokon az eseményeken, amelyek arra készülnek, hogy nektek közösségi alkalmakat jelentsenek. Ugye? Különféle magyar napok, magyar fesztiválok, stb. Ezek mind nyáron történnek, szalonnasütések a különféle egyleteknél, kluboknál. Tartsátok rajta, hiszen közösségi élményekre mindnyájunknak szüksége van. És még egyszer mondom ide, aztán a gyermeknek, öregnek el kell jönni, mert ezek a közösségi élmények, ezek hihetetlen erővel töltik fel az embert. Ez különösen fontos akkor, amikor minden ezt az erőt elrabolni látszana az embertől, és nagyon megkísértetik mindenki abba, hogy van negatív módon beszéljen az életről, ez nem, úgy meg nem megy az élet tovább. Tehát az élet negatív élményei számosan vannak, sokszor számosabban, mint a pozitívok, de elmondani a reménység értékének üzenetét, az életben megtalálható szeretetnek a fontosságát, ezen, hogyha valaki át tud lépni, akkor nem találja meg, ez benne van a lélekbe, a krisztusi hívásba, amelyet egyházunk tagjaiként megtalálni és megélni. Ez a fontos. Kérjetek és adatik néke, keressetek és találtok, és megtalálni azt a szoros kaput, azt a kicsiny kaput, ahol valójában be lehet lépni. Oda, ahol reménység, szeretet, ahol az igazság uralkodik, ezeken a helyeken megfordulni. Ugye? Megtalálni a keskeny ösvényt. És arra rá bíztatni másokat is, hogy életet nyerjenek. Hogy ne elvesztegetve legyenek. Olyan életek, amelyek gyönyörűségben, barátságban, szeretetben, önmegvalósításban, az isteni tervhez való szeretettel, csatlakozásban, hitdöntésekbe lehetnének, hányan és hányan vesznek el közülük. Mennyivel jobb lenne ő velük együtt. Mennyivel jobb lenne az ő életük olyan irányba fordulna, hogy akár vezető szerepet is vállalnának a mi közösségeinkbe. Hiszen ahogy körülnéz az ember, azt lehet mondani, hogy bizony a megújulásnak a szüksége az ott van a közösségeinkben. Ott, ahol imádságba kell hordoznunk egymást, hogy valahol a lelki munka, a közösségi munka az tudjon tovább haladni, barátaim. Ez egy rendkívül fontosságú. Ahogy imádkozunk a katolikus atyafiaikért, most a luteránus testvérekért is imádságra gondolunk, ugye ők tudomásom szerint közeljövőben eladják a templomépületüket, és keresse az a közösség majd egy új helyet, amely az ő közösségüknek a helye, ahol össze tudnak jönni. Imádkozunk a nyugati oldali református testvéreinkért, akik ugye most már teljes idejű lelkész nélkül vannak hosszabb ideje. De imádságunkban hordozhatjuk az egész magyar református missziót, ami itt van Amerikában. Ugye, még mindig valahogy a 60 egyházban még a református imádság hangzik föl. Sok helyen még őseink nyelvén. Vannak olyan helyek, ahol csak az őseink nyelvén hangzik föl. Jártam ilyen helyeken. New Yorkba, de átutazva a nyugati partra ott is leltem. És mondják többen, hogy Floridának a közösségeibe is meg lehet ezt találni. Elvileg Kanadába is. Úgyhogy vannak itt csoda dolgok. De ugye egymással olyan nyelven kell beszélnünk, amit megértünk. Hogy megértsük egymást. Pünkösdi csoda még egyszer. Ugye, hogyha arra gondoltok, hogy hogyan jelent meg ez annak idején, amikor valahol minden összezavarodott, mert volt egy olyan élmény, ami után az emberek nem értették meg egymást. Ha erre gondolunk, ez a bábeli történet a Bibliában, ez egy ilyen jelképezi, ez a nyelveknek az összezavarodását, és ennek a kibékülése igazán a pünkösdi csoda története. Úgyhogy ezt átélni esetleg a magyar közösségünkben, elképzelni, hogy átélhetjük, és mindez az összezavarodottság, ami meggátolja azt, hogy megértsük egymást, hirtelen valami kivilágosodna, és azt mondaná az ember, hogy már a lélek tüze bevilágítja azt az értési módot, és most már innen halljuk egymást. Megértjük, meghalljuk egymás üzeneteit, és egymás üzeneteibe azért ott meg tudunk épülni, mert abban vannak pozitív dolgok. Hát ez lenne az a csoda, amely jó lenne, ha mindnyájan megérnénk. Én erre kérlek benneteket, testvéreim, hogy ezeket az imádságokat mondjátok el egymásért. Így búcsúzok az Istennek szeretete, az ő szent fiának, a mi Urunknak kegyelme, és a Szentléleknek áldó közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti véletek. Áldás békességet, viszont hallásra!